Kedves testvérek, tanításképpen hallgassuk meg Isten igéjét Ézsaiás könyvének 42. részéből. Ézsaiás könyve 42. részéből olvasom Isten igéjét. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szabát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkre is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos. Harsányan kiáll, diadalmaskodik ellenségeink. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most zihálva nyögök és lihegek, mint egy szülőasszony. Letarolom a hegyeket és halmokat úgy, hogy egész növényzetük elszárad. A folyókon gázlókat készítek, és a mocsarakat kiszárítom. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek. Ismeretlen ösvényeken vezetem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem ulasztom el. Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják azt, ti vagytok az isteneink. Ti süketek halljatok, ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam? Olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott. Csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító. Kifosztották őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek? Ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen védkeztünk? Nem akartak útjai járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért ontotta rá heves haragját és a háború rombolását. Lángolt körülötte, de nem értette. Égette őt, de ő nem szívlelte meg. Foglaljunk helyet. Néhány gondolatot hallgassuk meg. Ennél nagyszerű igét nem olvashatnánk ma a lepra elleni harc világnapján. 1874-ben Isten ennek a fejezetnek a 16. versével hívta el Wellesley Cosby Bélit arra, hogy az akkor még gyógyíthatatlan szenvedőkért kezdjen el tenni valamit. Így szervezett feleségével egy kis imakört, és létrehozta az indiai legalmissziót. Már a 33 tagországból, köztünk hazánkból is igyekszünk a messiás világosságát megjeleníteni a szenvedők, leprabetegek és lelkileg sötétségben élők számára, hogy Krisztus fénye ragyogjon fel számukra is. Ez a 16. vers, ami Veleszli Bélit arra indította, hogy alapítsa meg a leprásokért való missziót, így hangzik: vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket, a sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává, ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. És hagyd tegyem hozzá, hogy egy magyar misszionárius is, Pilder Máriát, a 19. század végén született, ennek a fejezetnek egy másik versével hívta el Isten, hogy Papua Újgineába menjen a leprabetegek közé. Az ő elhívó igéje ugyanebből a fejezetből, a 42, Ézsaiás 42-ből így hangzik: engem várnak a szigetek. Így indult el Pilder Mária, és aztán 1945-ben a japánok megszállásakor lőtték őt a tengerbe. Ma van a Lepra világnapja, délután 4 órakor tartjuk Budapesten a Veselényi utcai baptista templomban központi ünnepségünket, természetesen az országban sok helyen máshogy is megtartják, belkörülnek, de erre szeretettel hívjuk az érdeklődőket, ma délután 4 órakor a Veselényi utcai baptista templomban lesz a rendezvényünk. A 155. dicséretet énekeljük.
Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálatért szívvel köszönjük meg, hogy elindulhatott a leprámisszió munkája, az egyházak egyik külmissziója, hogy a téged nem ismerő, hívben nem élő világ lelkileg közelebb kerüljön hozzá. Köszönjük, hogy te számon tartod azokat is, akik ma még nem ismernek. És köszönjük, hogy az a te akaratod, hogy megismerjenek, a szívükbe fogadjanak, és neked engedelmeskedjenek. Kérjük szépen, bocsáss meg, hogy nem is annyira az idegeneknek, fogányoknak, hanem a te népednek a szíve keményedett meg feléd. Pedig te oly kegyelmesen hordoztad és megtartottad a népedet. Köszönjük a te jóvoltodat és kegyelmedet. Áldunk és magasztalunk ezért a jóvoltért és a kegyelmedért. És bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor kemény szívűséggel feleltünk a te igényre. És bár hallottuk és megérthettük volna a te beszédedet, mégis kemény szívvel válaszoltunk a te igényre. Csak a magunk dolgaival törődtünk, és csak a magunk feje után mentünk. Azért könyörgünk és kérünk, hogy a Szentlélek által munkálkodj bennünk. Szólj az ige által most is hozzánk, és tedd világossá számunkra, amit üzensz, hogy megértsük, és a hétköznapokban annak a cselekvői legyünk. Ezért könyörgünk, Szentlélek, Úristen. Bocsáss meg a mi vétkeinket, és ahogy énekeltük, igéddel áld meg bennünket. Kérünk szépen, Úrunk. Amen. Megvallottuk a bűneinket, ő és igaz, hogy megbocsássák bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a 155. dicséretünket énekeljük el, 155. dicséretünket, és az énekünk után menjenek majd ki a gyerekek, a gyerekisten tiszteletet. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnlődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden békéjét. Ámen. Fogadjuk meg. Kedves testvérek, több aktualitása is van, hogy erről az igéről prédikálunk a mai vasárnapot. Bibliaolvasó kalandunk szerint is ez az ige következik. Másrészt pedig a himnusznak a 200 éves jubileuma van, és az nagyon határozottan kapcsolódik a munkáolvasó igéhez. Azt kell tudni Ézsaiás proféta életéről, annak a körülményeiről, hogy Ézsaiásnak kellett megjövendőlnie, hogy fogságban fog menni a nép, 70 évig fognak a fogságban élni. Be is teljesedett Ézsaiásnak a proféciája. Isten nagyon kegyelmes volt, megrövidítette ezt a 70 esztendőt néhányan, és megjövendőlte Ézsaiás, hogy haza fognak tudni menni. Olyan lényeges különbség van a 39 és a 40. vers rész között, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy ez az Ézsaiás, aki a 40. résztől prédikál, már egy másik kornak lehet a gyermeke. Nem tudjuk. De határozottan azt prédikálta, hogy a babiloni birodalom összeomlik, a nép pedig hazamehet, és egy Círus nevű uralkodó haza fogja engedni a népet. És amikor bekövetkezett mindez, akkor értette meg Isten népe, hogy az Úr az egész világ történelmének az Istene. Az ő szavára alapul a történelem, és minden úgy következik be, ahogyan ő azt előre meg tudja mondani. Egy különös kifejezést találunk ebben az igében, és erről a különös kifejezésről szeretnék ma beszélni. Letelt rabsága, megbűnlődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéjét. Mit jelent ez az ige hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden népkéjét. Vajon nem arról van szó, hogy Isten megbüntet, amikor megbüntet bennünket, de a bűnünkért azzal arányos büntetés van. De miért mondja, hogy kétszeresen sújtott? Létezik ilyen, hogy valaki kétszeres büntetés kap duplán, mint amit megérdemelne. Most szó sincs erről. Először is tudtunk el, hogy nem minden szenvedés az életünkben büntetés. Nagyon sokszor a szenvedésnek a mélységét, a titkát nem is értjük. El van rejtve előttünk. És főleg nem látjuk az összefüggéseket. És ugyanúgy, ahogy a bűn és a büntetés egy nagy rejtély, ugyanúgy rejtély Istennek a bűnbocsánata is. Erről szeretnék ezen a mai Isten tiszteleten beszélni. Erről a rejtélyről, erről a titokról. Nehezen megmagyarázható dolog ez. Néha előfordul az életünkben, hogy valami bűn követünk el, és ennek a bűnnek, minden bűnnek létezik egy egyenes következménye. Ha valaki telelőttelő lép le az útesre, a gépkocsi közé, nem Isten bünteti meg. Egyszerűen a bűnének megvan a következménye. És ez nem csak a közlekedésben van így, hanem az életünk minden dolgában. És létezik olyan szenvedés is az életünkben, ami nem a mi bűnünk miatt van, hanem valaki mástól a bűne miatt. Erre is tudunk példákat mondani. Tehát azt semmiképpen sem szabad mondani, hogy minden szenvedés és minden fájdalom Isten büntetése lenne. De létezik én is. Nagyon komolyan kell venni, hogy van olyan eset, amikor valahogy beterik egy embernek a bűnnek. Vagy egy négy bűnnek tízvető. Gondoljuk csak arra, hogy a proféták már nemzedékekkel korábban megjövendőlték, hogy Babilon, hogy Izrael el fog pusztulni. És nevetett mindenki, azt mondták, hogy ez lehetetlen. Nem is teljesedett be azonnal az ítélet, másrészt pedig azt mondták, ha Isten elpusztítja Jeruzsálemet, akkor nem lesz templom, nem lesz tétel, nem lesz a kidicsérje. Ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen. A proféták pedig nagyon határozottan hirdették, hogy lesz büntetés. Ézsaiás megjövendőlte, hogy fogságba kell mennie a népnek, Jeremiás is. Voltak más proféták is. Annyira hihetetlen volt, annyira elképzelhetetlen volt, hogy nem hallgatták a proféták szavát. Az a kifejezés, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze Izrael népét, a bűne miatt, a hitetlensége miatt, az engedetlensége miatt, az azt jelenti, hogy nagyon keményen sújtotta. Nem matematikailag kell ezt érteni, hanem egy szimbolikus kifejezés kell benne látni. Hogy nagyon erősen megbüntette Isten a népét. A számunkra elképzelhetetlen, hogy mi történt velük. Jeruzsálemet elpusztították, a népet pedig fogságra vitték, és 70 éven keresztül idegen országba kellett élniük. Az ő országuk elvonult, sőt, még az is megtörtént, hogy idegen népeket telepítettek abban az országban. Nagyon nehéz a büntetésnek a titkát megmagyarázni. Hiszen voltak olyan gyermekek, akik akkor születtek, akkor voltak kicsik, nyilván ők nem védkeztek, nyilván ők nem voltak benne a nép bűnében, és mégis őket is ugyanúgy érte a szenvedés. Mi ma nem szeretjük hallani ezt a kifejezést, hogy kollektív bűnösség. De ha egy nép bűnt követel, akkor bizony a néppel együtt szenvednek azok is, akik abban a bűnben ártatlanok voltak. Szenvedett Ézsaiás is, szenvedett Jeremiás is, és velük együtt nagyon sok igaz ember. A bűnnek mindig megvan a büntetése. És ezt nekünk hívő embereknek nagyon jól meg kell érteni. Hogy nem az a legmélyebb bűn, hogy valaki nem hallott az Istenről, valahol Afrikában él, aztán nem is tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztusnak a mennyei Atya. Jézus Krisztus nem váltott egyelméről, pedig egyáltalán nem hallott. Nem ez a bűnnek a mélysége, hanem az a bűnnek a mélysége, amikor valaki tudja, ismeri, csak nem törődik vele. Csak legyint és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell. És vagy udvariasan, vagy durván, de visszautasítja Istennek a jóságát. Ez az a bűn, aminek mindig megvan a következménye az életünkben. Valaki ezt a kétszeresen sújtotta az Úr keze kifejezést, így magyarázta. Nem tudom, hogy igaza van-e, de sok tekintetben egészen biztos, hogy igaz. Mit jelent az, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vélkéjét? Azt jelenti, hogy amikor elkövetünk egy bűnt, kétszeresen szenvedünk miatta. Belsőleg és külsőleg. Belsőleg azért, mert fáj, hogy ismét elbuktunk. Ott van lelkünkben a szomorúság, az örömtelenség, és persze a lelkiismeret furdalás. Külsőleg pedig azért, mert minden tettünknek vannak következményei. Ha jót teszünk, jók a következményei, ha rosszat teszünk, akkor negatívak a következményei. Hihetetlenül kegyelmes volt az Úr. Egy nasz rossz volt. Izrael népének a nemzet tragédiáját. Egy nagy jót hozott ki. Akkortól kezdve, amikor visszatértek a babiloni fogságból, már soha többet nem imádták a bálokat. Már soha többet eszükbe nem jutott idegen isteneket tisztelni, hanem nagyon precízen betartották a bibliai igényt. Ezékiás király mondta egy nagy betegségéből felgyógyulva, hogy áldásul lett számomra a keserűség. Izrael lesz történt. Áldásul lett számára a keserűség. És ennek a következtében Izrael kész volt, és képes volt arra, hogy a népek világító tornya legyen. Képes volt arra, hogy a népek számára az egyedül igaz és élő Isten igéjét hirdesse. Hadd maradjak még egy gondolat elejéig a szenvedésnél. A Biblia urán előjött ez a kérdés, és próbáltam keresgélni ehhez egy filmet. És találtam egy nagyon érdekes TV felvételről készített YouTube videót. Hogy mondjam el a testvéreknek, nagyon röviden. Két egyetemi oktató, professzor, tehát a legmagasabb szintű egyetemi oktató volt részt rajta. Egy főorvos, aki rák kutató, és egy másik kutató, aki egy akadémiai kutató helyen dolgozik. Tehát az ország értelmiségének a színe jama beszélgetett. Nagyon határozottan állították, hogyha valaki az életében egy nagy megrázkódtatása, idegen szóval így mondják ezt, hogy stresszen megy keresztül, akkor ennek a következtében az életében történnek genetikai mutációk, elváltozások. Ha 10 évvel ezelőtt mondja ezt valaki, vagy 15 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt még megmosolyogtuk. És azt mondtuk, hogy ilyen nincs. Ez lehetetlen. A génjeinket, nemzedéket évszázadokon keresztül hordozza egy-egy család. Ez lehetetlen. Ma már egy új tudomány épült erre, úgy hívják, hogy epigenetika. Azt jelenti ez, hogy példát mondok, valakik a II. Világháborúban holokauszt túlélők voltak, és a háború után gyerekük született. És a gyerekeiknek az életében ugyanazokat a betegségeket ismerték be. Tudják, ez semmi másképp nem magyarázható, hogy ugyanannak a stressznek a következtében valami genetikai változás áll be a szervezetükbe, és ennek a következtében a holokauszt túlélő gyermekeinek, akik már nem járták meg a holokausztot, ugyanaz a betegsége alakult ki. Nagyon sokféle vizsgálattal igazolták, hogy létezik, hogy valakiknek megváltozik a génállománya, így mondják idegen szóval mutálódik, megváltozik. Azt mondta az egyik szakember, egyetemi tanár volt, professzor volt, hogy és az a különös, hogy 4-5 generáció múlva egyszerűen nyomtalanul elmúlik. Tehát történik egy mutáció, és 4-5 generáció múlva ez a mutáció nyomtalanul elmúlik. Ott ült egy másik professzor asszony, aki azt mondta, hogy én református hívő ember vagyok, és amit itt elmondott, az teljesen összecseng a 10 parancsolaton, a 10 parancsolaton, amiben azt mondta Isten, hogy megbüntetem az atyák vétkéjét a fiakat, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. Nagy titok ez. És nagyon-nagyon nehéz ezeket a titkokat megmagyarázni. Azt gondolom, hogy ha értelemmel próbáljuk megközelíteni,
akkor ez rendkívül logikátlannak tűnik, és megmagyarázhatatlannak. Nyilván teológiailag is tudunk ellenérveket felhozni, hogy hogyan lehet az, hogy a jó Isten valakinek a bűnéért a gyermekét is sújtja. De azért testvérek, nem mindig a jó Isten teszi, hanem megvan a bűnünknek az egyenes következménye. Hallottunk a játékgép automatákról. Ha valaki ilyen játékgép automatát eltölti a családjának a vagyonát, akkor a gyereke fog éhezni miatta. És a gyereke fog szenvedni miatta. Pedig a gyerek semmiről sem tehet. Nagyon nagy a bűnnek a mélység. Ezt kell mindnyájunknak megérteni. Hogy nagyon nagy a bűnnek a mélysége. És így mondja Ézsaiás próféta, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze az önét. Nagyon nagy szenvedést, nagyon nagy megrázkódtatást hozott a népére. Nagyon nehéz ilyeneket mondani, de világosan tudható, hogy azok a katonák, akik most elmennek megszállni egy országot, egészen megrendítő fájdalmakat fognak átélni 20 év múlva, 30 év múlva is, amikor nem fognak tudni aludni. Nem úgy van, hogy valakinek fájdalmat okozunk, és akkor utána elfelejtődik a dolog. Hanem néha előfordul, hogy valaki 10-20-30 év múlva küszködik a maga korábbi bűnének a következményével, a félelmeivel, a rossz álmaival, a kétségbeesettségével, a depressziónak a mélységével. Azt akartam elmondani ilyen hosszan, hogy minden bűnnek megvan a következménye. És sajnos az is előfordul, hogy egy család bűnének a következtében a gyermekek szenvednek. Mit jelent a himnuszunkban? Az a különös mondat, hogy megbűvölte már a nép a múltat és jövendőt. Amikor Kölcsei elkészítette a himnuszt, akkor először éppen e kifejezés miatt sokan azt mondták, hogy ez nem is a református hittel összhangban álló tanítás, hiszen a jövendőt nem lehet megbűvölni. Múltat se nagyon, de a jövendőt egyáltalán nem. És éppen ez a kifejezés nagyon sokáig az útjában állt annak, hogy a nemzet elfogadja a himnuszt a maga nemzeti imádságában. Most tudni kell, hogy Kölcsei hívő református ember volt. És ő teológiailag is pontosan tudta, hogy mit akar leírni. Nem csak költőileg fogalmazott szépen, hanem ez teológiailag is egy nagyon pontos megfogalmazás. Hegedűs Lorán püspök úr mondta egyszer, nagyon sokszor hivatkoznak erre az interneten, mások az előadásokban, hogy párhuzamban Ézsaiás könyve 40. részének a második verse és a himnuszunk között. Mert ugyanúgy, ahogy azt mondja Ézsaiás könyve 40. részének a második verse, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnét Izrael, ugyanezt jelenti a himnuszunkban az, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és a jövendőt. Tehát ez a kétszeres büntetés, illetve a kétszeres kegyelem van leírva benne. Arról beszél, hogy amilyen nagy Istennek a büntetése, még annál sokkal nagyobb az ő kegyelme. Sokkal nagyobb az irgalma. Az, hogy kétszeresen kegyelmez, és eltörli a múltunkat, ezt akarja kifejezni a himnusznak ez a szép kifejezése. Megbűnhődte már a nép a múltat és a jövendőt. Nagyon nehéz gondolatot szeretnék elmondani. Sokak számára ez hihetetlen lesz. Kölcsei tudta, hogy a 200 évvel ezelőtti magyarság rendkívül távol állt az élő Istentől. Akkoriban egyáltalán nem voltak vallásosak az emberek. Egyszerűen nem törődtek az élő Istennel. Templomban sem nagyon jártak. Többenten néztek szembe a lelkészek azzal az 1800-as években, nem rosszul mondom, komolyan, 1800-as években, hogy nem mennek a templomokba. És ami egy 100 évvel korábban elképzelhetetlen volt, a vasárnap délutáni istentiszteletek teljesen üresek voltak. Nem is tartották meg legtöbbször, vagy nagyon sokszor. Véletlenül úgy alakult, hogy Mikszáth Kálmánnak a különös házasságát megnéztem. Nagyon szép videófilm készült arról az 1980-as évek közepén. Az 1800-as évek szellemiségét tükrözi ez az írásmű. És egészen kétségbe jut, hogy az emberi utólag megnézi ezt a művet, hogy milyen durva és fájú egyház kritika fogalmazódik meg benne. Ahogyan az író csak rosszat lát az egyházban. És így gondolkoztak az 1800-as években. Nem arról van szó, hogy egy író gondolkozott így, hanem így gondolkoztak az 1800-as években. A nép nagyon-nagyon távol került Istentől. És csak ennek az időszaknak a végén, az első világháború után és a Trianon megrázkódtatása után rendült meg a mi nemzetünk, és tért újra vissza az élő Istenhez. Egy akkora megrázkódtatás volt Trianon, hogy mindenki elkezdett gondolkodni rajta, hogy miért van mindez. És újra előjött az a gondolat, amit évszázadokkal korábban mondtak már a reformátorok, hogy igenis létezik a bűnnek büntetése. Nem hagyja az Úr büntetés nélkül a vétkeket. Kölcsei nem volt egy naiv álmodozó. Tudta nagyon jól, hogy a jövendőnek a bűnét azt nem lehet megbüntetni. És tudta azt is nagyon jól, hogy a magyar nép nagyon távol van attól, hogy megbűnhődte volna a korábbi bűnét. Látta hihetlenül, látnia kellene a népének a bűnét. Látta az akkor mindenki. Ez a mondat, hogy megbűnődte már a nép a múltat és a jövendőt, milyen mondat? Ha ezt valamilyen csoportban kéne osztályozni, milyen mondat ez? Ez egy kijelentés? Ez egy óhajtás? Egyáltalán micsoda ez a mondat? Sokat gondolkoztam rajta, meg vagyok róla győződve, hogy ez egy imádság. Egy könyörgés. Pontosan olyan könyörgés, mint amikor valaki beszegszik, cirkus csinál, és a másik azt mondja neki, hogy hagyd abba. Vagy esetleg az, hogy be van fejezve. Kölcseinek ez a mondat része egy imádság. Az Istenhez való könyörgés. Annak a kérése, hogy Urunk, bocsáss meg a mi nemzetünknek a bűnét. Költői módon van kifejezve. Nehezen érthető költői megfogalmazással. De ez mégis egy könyörgés, hogy Isten bocsássa meg a nép bűnét, mert már annyit szenvedett a nép. Kölcseinél azt mondják, hogy az első kéziratban, hogy Isten áld meg a magyart, a magyar szó nagybetűvel szerepel. Nyelvtanilag nem kéne, hogy úgy szerepeljen, tudta ő ezt. De azt akarta ezzel kifejezni, hogy itt az egész népéjét könyörög, aki elimádkozza a himnuszt. Nem csak a nemességét, nem csak a szegényekét, nem csak a gazdagokét, nem csak a kurucokét, nem csak a rabancokét, hanem az egész nemzetét könyörög. És ez jusson mindig eszünkbe, hogyha imádkozzuk a himnuszt. Isten áld meg a magyart, hogy az egész nemzetünkért könyörgünk. Könyörgünk azokért, akik másképp gondolkoznak, mint mi. És mivel mi hívő emberek vagyunk, még az ellenségeinkért is imádkozunk. És amikor azt mondjuk, hogy Isten áld meg a magyart, akkor imádkozunk azokért, akik gyaláznak bennünket. Akik a kereszténységről csak rosszat tudnak mondani. Akik olyan sötét és mély előítéletekkel vannak a keresztényekkel szemben, hogy ezeket az előítéleteiket nagyon nehéz elhordoztunk. Amikor azt imádkozunk, hogy Isten áld meg a magyart, akkor a mi egész nemzetünkért imádkozunk. Nem csak azokért, akik hozzánk hasonlóak, nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem még az ellenségeinkért is. Imádkozunk. Nagyon fontos tudnunk, hogy nem mi bűnhődjük meg a bűneinket. Jézus Krisztus halt meg, ami bűneink miatt a kereszten. Ő bűnhődött, ami bűneinkért. Ha ő nem halt volna meg a kereszten, akkor a bűnnek meg lenne a büntetése, de ebbe a büntetésbe bele kéne halnunk, és el kéne kápoznunk. De mivel Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, és az ő drága vérének az érdeméért megváltott bennünket a kárhozat hatalmából, ezért nem kell elkárhoznunk, hanem Isten örök életet és üdvösséget adott számunkra. Nem az a keresztény tanításnak a lényege, hogy van bűn, ezt tudjuk kell mindnyájunknak, érezzünk kell, ha nem alszik a lelkiismeretünk, hanem a keresztény tanításnak a lényege az, hogy Jézus Krisztusért van bűnbocsánat, és Jézus Krisztus kegyelmet ad mindazoknak, akik benne hisznek. Ez a tanítása a református ige hirdetésnek. Tehát úgy megbűnhődni a bűn, hogy ezzel elégtételt szerezünk, ez semmiképpen nem lehet. Jézus vette el a mi bűnünknek a büntetését a Golgotai kereszten. De ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nincs kegyelmet kapunk Krisztusban. És akkor Isten Jézus Krisztusnak a váltság halálát a mi érdemünknek tulajdonítja. Szeretnék visszatérni a prédikáció elején elmondott gondolomhoz. Említettem azt a professzor asszonyt, aki a televízió nyilvánosság előtt azt mondta, hogy hát én református vagyok, és meg van írva a 10 parancsolatban, hogy megbüntetem az atyák védkéjét, a fiakat harmad és negyed vízig, ha gyűlölnek engem. De mi van akkor, hogyha a fiak, az unokák és a dédunokák nem gyűlölik az élő Istent, hanem szeretnek? Akkor is megbünteti őket az Isten. Akkor is ott van az életükben a bűnnek a következménye. Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Például, hogy mondjam, a II. Világháború után porigbombázták Németországot. Ott volt a gyerekek életében a III. Birodalom bűnének a következménye. De ha valaki megtért az élő Istenhez, és imádkozott az élő Istenhez, akkor az az elszakítottság, hogy a bűn miatt távol kerültünk az Istentől, az megszűnik. És mi egészen közel lehetünk az élő Istenhez. Így mondja, hogy kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. A himnusz pedig azt feleli, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és a jövendőt. Tehát van kegyelem, van bocsánat. Ha valaki a vétkesek fiaként, unokájaként, dédunokájaként szereti az élő Isten, akkor a bűnnek azt a következményét nem kell elszenvednie, hogy ő távol van az élő Istentől, hanem Isten kegyelmével gyógyul az élete. Gyógyul az élete. Mert a Krisztus szeretete gyógyítja az életünket. Az imádság gyógyítja az életünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor nem csak arról van szó, hogy megbocsátja Isten a bűneinket, arról is. De arról is szó van, hogy gyógyítja az életünket. És a bűn miatt esett sebek begyógyulnak a szívünkben, a lelkünkben, az életünkben. Ha szeretjük az Isten, mások lesznek az álmaink. Elmúlnak a félelmeink. Elmúlnak a kétségbeesések. Nekünk hinnünk kell, és nagyon bizonyosnak kell lennünk, hogyha valaki megtér, és a bűnös ember gyermekeként, unokájaként az Isten útját járja, akkor kegyelmet fog kapni az élő Istentől. És megkapja mindenhatótól az újrakezdésnek a lehetőségét. Nagy titok ez. Ezeket a titkokat nem nagyon tudjuk megfejteni. Nincs rá világos magyarázat. Inkább valami olyasmi, amit sokszor végig kell gondolni. És minél többször végig gondolja az ember, annál világosabban fogja látni. De ebből a sok-sok titokból egy igazság nagyon világosan kiragyog. Ez a Golgotai kereszt. Hogy Jézus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És így a bűnnek az átkától, az Istentől való elszakítottságtól megszabadított bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Úgy állunk most előtted, mint akinek nagyon is lenne miért megbűnhődnünk. De most mégis úgy állunk előtted, mint akik Krisztus keresztje előtt állunk. És könyörögve kérünk, hogy tekints a Krisztus keresztjére. És a Krisztus keresztjéért, az ott elvállalt áldozatáért, a kihullott véréért, tisztíts meg bennünket a bűneinktől. Segítsd, hogy a te gyermekeinként éljünk ebben a világban. Azt tudjuk tenni, amit te jónak látsz. És az legyen a fontos a számunkra, amit te helyesen mondasz. Kérjük és könyörgünk Szentlélek, Úristen, teremts bennünk tiszta szívet, és add meg a számunkra annak a lehetőségét, hogy mint a te gyermekeid élhessünk ebben a világban. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, a gyászoló testvérekért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reménységével. És mutasd meg a számunkra azt az országot, ahol te élsz, és ahová hazavász bennünket. Ott szeretnénk élni majd a te országodban. És azt kérjük tőle, hogy erősítsd a mi hitünket, hogy bajunkban, félelmünkben, nyomorúságunkban beléd kapaszkodjunk, hozzád meneküljünk, és szentelked által kapjunk vigasztalást, és reménységet. Könyörgünk hozzá, Úrunk, gyülekezetünk betegeiért, az egészségügyben dolgozókért. Kérjük szépen, hogy áld meg őket, és add meg a számunkra annak a lehetőségét, hogy a te erőddel tudják végezni minden napi feladatot. Könyörgünk hozzád azokért, akik kórházban vannak, vagy otthon a betegekben. Kérjük, hogy adj gyógyulást a számukra, akiket pedig magadhoz akarsz hívni, készítsd el a szívüket a te számodra. Így imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi nemzetünkért, nemzetünk vezetőjét, azokért, akik a parlamentben végzik a mindennapi munkájukat. Hogy hagyd tudják bölcsen a te akaratod szerint intézni az ország ügyeit. Kérünk és könyörünk hozzád, hogy adj egy ébredést Magyarországon, hogy minél többen hozzád térjenek, a te akaratodat kövessék, és neked engedelmeskedjenek. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigyünk minket kísérletbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáján te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáján te reján, és adjon néked békességet.